Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amint az megírva található Márk evangélium a 4. fejezetében, az 1-től a 9. terjedő versekben. Jézus ismét tanítani kezdett a tengerparton, és nagy sokaság gyűlt hozzá, úgyhogy hajóra szállt, és abban ült a tengeren, az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sok mindenre tanította őket példázatokban. Egyik tanításában ezt mondta. Halljátok, íme a magvető kiment vetni, és történt vetés közben, hogy némelyik mag az útfélre esett, és jöttek a madarak és felkapdosták. Némelyik pedig köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel nem volt mélyen a földben. Amikor pedig fölkelt a nap, megperzselődött, és mivel, hogy nem volt gyökere, elszáradt. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek fölnevekedve megfojtották, és így nem hozott termést. Némelyik pedig a jó földbe esett, kikelt, fölnevekedett, és bő termést hozott. Az egyik 30-szor annyit, a másik 60-szor annyit, némelyik pedig 100-szor annyit. És azt mondta nekik, akinek van füle a hallásra, hallja meg. Az a szentige, kedves testvéreim, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével szólni kívánok hozzátok, megírva található Márk evangéliumának 4. fejezetében, a 35-től a 41-ig terjedő versekben. Még aznap este azt mondta nekik, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátották azért a sokaságot, hogy átvigyék őt azzal a hajóval, amelyben volt, de más hajók is voltak vele. Időközben nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, annyira, hogy az már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében egy vánkoson szunnyadt. És fölkeltették őt ezekkel a szavakkal. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Erre felkelt, megdorgálta a szelet, majd azt mondta a tengernek. Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és nagy csendesség lett. Majd így szólt hozzájuk. Miért vagytok ilyen gyávák? Hogy van az, hogy nincs hitetek? Ekkor nagy félelem fogta el őket, és ezt mondták egymásnak. Kicsoda ez, hogy a szél is és a tenger is engedelmeskedik neki. Kedves testvérek, Márk evangélium a 4. fejezetében Jézus útra indul. Már nem a zsinagógában tanít, hanem a tópartján. Megközelítette az embereket a hagyományos módon, és most a rendhagyó mód mellett dönt. Figyeljük csak meg, hogy Jézus készen áll arra, hogy új módszereket próbáljon ki. Kimozdítja a vallásos tanítást a zsinagógából, és a szabad ég alatt az egyszerű emberekhez szól, mint a rabbik abban az időben. Jézus egyszerű szavakat és történeteket használ, amelyeket példázatoknak nevezünk. Ezekben a példázatokban tanítja az embereket arra, hogy kicsoda Isten, milyen az ő királysága és uralma. A 4. fejezet elején Jézus a magvető példázatában arról beszél, hogy hogyan küldte ki Isten a magvetőt, hogy az ige magvait elvesse, és az is kiderül belőle, hogy Jézus maga a magvető. A különböző típusú talaj bennünket szimbolizál. A kísértő pedig előbb vagy utóbb életünk során keresi az utat a szívünkhöz. Rajtunk áll, hogy felismerjük-e a jelenlétét, mert mindent megtesz, hogy bennünket a sötét oldalra magával ráncson. A jó földbe esett magok azonban, amelyek megtalálják Istent, bármilyen támadásnak ellen tudnak állni, amit csak az ellenség kitalál. A jó föld azokat szimbolizálja, akik meghallják Isten szavát, akiknek őszinte és jó szívük van, és nem csak meghallják, de meg is tartják Isten szavát, hogy aztán gyümölcsöt teremjenek. Isten azt kívánja tőlünk, hogy gyümölcsöt teremjen életünk. Az ige, amit hallunk, gyökeret ver a szívünkben is, akár százszor annyi gyümölcsöt is teremhet. Ennek a prédikációnak ugyan nem a magvető példázata a témája, viszont azért volt fontos, hogy elhangozzon, mert Jézus közvetlenül azelőtt mondja el, hogy hajóba szállt volna a tanítványokkal. Miután kieveznek a tóra, szörnyű vihar tör ki, és a tanítványok már készülnek a halálukra, mert megfeledkeznek a legfontosabb tényezőről. Jézus ott volt velük a hajóban, és Jézus megmondta nekik, hogy azért szállnak be a hajóba, hogy a túlpartra jussanak. Mi is mindnyájan kerültünk már viharokba életünk során. Néhányunknak természeti viharokkal is vannak tapasztalatai, úgy mint árvíz, jégeső vagy hóvihar. Néhányan akár most is viharban lehetünk. Viharban lehet házasságunk, családunk, anyagi helyzetünk, vagy akár az egészségünk is. De attól függetlenül, hogy ki vagy, vagy honnan jöttél, ugyanúgy vonatkozik rád, ugyanúgy szól ma hozzátok az üzenet, hogy egy csónakban evezünk. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy senki másnak nem kell szembenéznie azzal a kísértéssel, kihívásokkal, viharokkal, mint nekünk. Pál apostol viszont azt mondja, nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Jézus szavát adta a tanítványoknak, hogy megérkeznek a túlsó partra. De akár a tanítványoknak tett ígéretéről, akár a nekünk tett ígéretéről van szó, az ígérettel együtt jár a próbatétel. Gondoljunk csak az aranymondásra Máté evangéliumából. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Aki ezt komolyan veszi és észben tartja, biztos észrevette azt is, hogy az ígérettel együtt jön a próbatétel. Elég, ha azt mondom, hogy hónap vége. Biztos többeknek eszébe jut olyan helyzet, amikor el kellett gondolkodni azon, hogy mit tegyen az asztalra. És az egyetlen lehetőség, hogy bízunk Istenben. Nem engedhetjük, hogy a próbatételek elvonják a figyelmünket Isten ígéretéről. Imádkoznunk kell, hogy Isten igéje kitartson bennünk. Az adott szavába kell kapaszkodnunk, az ígéretébe, a szeretetébe, és kitartanunk végig, tudva, hogy az Isten szava az, amibe kapaszkodunk, és ő életünk ura. Egy csónakban evezünk. Ha Jézus bent ül a csónakodban, nem süllyedhet el. Ha benne van az életedben, nem süllyedhetsz el. Megígérte, hogy végrehajtja azt, ami miatt aggódsz. És tombolhat a vihar, te pedig megkérdezheted őt, Mester, nem látod, hogy elnyelnek a habok? És látod rajta, hogy ő nem aggódik. Nem beletörődéssel alszik, hanem nagy bizonyossággal. Láthatjátok, testvérek, hogy amikor felelősséget vállalunk egy helyzetért, nem kell Istent is nekünk irányítanunk, még akkor sem, ha úgy látjuk, hogy elveszünk. Ha mi irányítunk, Isten pihen. De ha elengedjük az irányítást, átadjuk Isten kezébe, akkor biztonságba kerülünk. Egy csónakban evezünk. Eképpen, testvérem, ha te aggódsz is életed viharai miatt, amelyeken épp most kelsz át, vagy holnap várnak rád, azt veheted észre, hogy Isten, mintha nem is foglalkozna vele, hogy sikerül-e átkelned rajtuk. Tudja, hogy találkozni fogtok a vihar túloldalán. Vár rád a vihar után. Viszont, ha átengeded neki az irányítást, ha feladod az irányítást, ha kiengeded a kezedből, akkor fel kell és ráparancsol a viharra, hogy csendesedjen el. képes megfékezni életed viharait. Talán a gonosznak sikerült felkavarnia életed tavát, de amikor áttengeded Istennek a helyzetet, elnémítja a sátánt is. Amikor Jézus felborította a sátán tervét és elnémította a vihart, nem csak ő menekült meg, hanem a tanítványok is, mindenki, aki a csónakban volt. Nem csak övé volt a békesség, hanem mindenkié, aki a csónakban volt vele. Ha megtartod Jézus szavát életed viharaiban, Jézus képes lesz visszahozni az életedbe a rendet és a békét, és nem csak a te életed, hanem a körülötted levők élete is lecsendesedhet, hiszen egy csónakban evezünk. Nem a külső körülmények azok, amitől tartanunk kell, hanem a hitetlenség és a félelem belső hullámai, amelyek feltörnek bennünk. De jusson eszünkbe, hogy egy csónakban evezünk. Isten szavát adta nekünk, igéjét adta nekünk, hogy nem hagy el bennünket, és nem távozik tőlünk. Attól függetlenül, hogy milyen erősnek tűnhet a vihar, attól függetlenül, hogy milyen erővel ostromolják csónakodat a hullámok, ha Isten tervéhez tartjuk magunkat, minden a javunkra lesz. Aki lecsendesítette a vihart a tavon, ugyan ő volt az, aki hagyta, hogy a vihar kitörjön. Azért, hogy arra tanítson bennünket, hogy ő állja a szavát. Amen.